Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak bensőjéből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünknek megáldása, ige hallgatásunk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istennek élő igéjét, úgy, amiképpen ez szól hozzánk a Máté írása szerint való evangélium 15. részéből, a 21. verstől a 28. terjedő ige szakaszból a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult leánya még abban az órában. Gyertek, alázzuk meg magunkat, így imádkozzunk. Édesatyánk, mi nem szűnünk meg kérésekkel eléd jönni, könyörgésekkel hozzád fordulni, és teljes hittel hisszük azt tudunk, hogy te a könyörgéseket és a kéréseket meghallgatod. Ezen a reggeli órán is úgy gyülekeztünk egybe, hogy tőled várunk üzenetet, tőled várunk tanítást és eligazítást. Urunk, te látod a mi szívünket, szívünknek állapotát és gondolatainkat, minden indulatunkat és cselekedetünket. Te látod az örvendezőket, és te látod azokat, akikben szomorúság van a gyász miatt. Urunk, szeretnénk azt tőled kérni, hogy áldj és szentelj meg bennünket a te jelenléteddel. Hallgasd meg, Urunk, kérésünket, Krisztus Jézusért, ami Urunk kért. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, az Úr Jézus Krisztus szavát. Istennek igéjét a Máté írása szerint való evangélium 7. részéből olvasom, és az ő szent lelkének segítségül hívásával magyarázom. Máté evangélium a 7. részének 7. versétől a 11. verséig így szól hozzánk az Úr Jézus Krisztus szava. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik azt kérik tőle. Ámen. Nagyon meglepő és szokatlan dolog, ami Urunkat és Jézus Krisztust olyan magatartást tanúsítani, látni, mint amilyet az imént felolvasott történetből hallottunk. Látjuk őt úgy, hogy nagyon jól hallva a kérést és a könyörgést, először egy szót sem szól, mintha nem hallaná, majd azt látjuk, hogy a lehető legkeményebben visszautasít valakit. Hogyha nem örökítené meg két evangélium is ezt a jelenetet, talán el sem hinnénk azt, hogy Jézus ilyen is tudott lenni. De mégis milyen jó azt hallani annak a történetnek a végén, hogy nem az volt az utolsó szó. Milyen jó azt tudni, hogy ez a magatartás csak próba. Azt a célt szolgálja, hogy az asszony, annak az asszonynak a hite a lehető legnagyobbra növekedjék. Milyen jó azt hallani, hogy a végső szó nem az elutasítás, hanem ez. Asszony, nagy a te hited. És hadd kezdjem itt a végén. Tudnélik, jelen vannak Jézusnak a tanítványai. És milyen döbbenetes azt tudni, hogy az evangéliumokban ezt a mondatot velük kapcsolatban sohasem halljuk. Nagy a te hited. Mondja ezt Jézus pogány századosnak. Ekkora hitet, bizony mondom, egész Izraelben nem találtam. És mondja ennek a másiknak, ennek az asszonynak, nagy a te hited. Tanítványaival kapcsolatban azonban csak ennyi hangzik el, kicsiny hitűek, miért kételkedtek. És milyen döbbenetes azt megfigyelni, hogy ezek a tanítványok olykor milyen irigyek, milyen önzőek és milyen elképesztő módon kirekesztően tudnak viselkedni. Ismeritek a történetet, amikor karonulő kisdedeket visznek Jézushoz, hogy ő áldja meg őket. És a tanítványok semmi mással, csak azzal vannak elfoglalva, hogy valahogy oda ne jussanak velük. Vagy ismeritek a vak Bartimeusnak történetet, aki hasonló módon, mint ez az asszony, Dávid fiának szólítja, és nem szűnik meg kiáltozni Jézus után, és mit tesznek a tanítványok? Rászólnak, hogy hallgasson. Ebben a történetben is elhangzik az, Jézus felé hangzik, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De nehogy azt higgye valaki közülünk is, hogy ez a segíteni akarás van mögötte. Ugyancsak az önzés figyelhető meg, hát azt remélik, hogy majd Jézus, amikor rászól, akkor végre békén hagyja őket, vagy arra kérik inkább, hogy intézzel már ezt a kérdést, mert kellemetlen a kiáltozást hallgatni. Nagyon sokszor önzőek, irigyek, és ilyen módon kirekesztőek tudunk mi magunk is lenni. És én hiszem és vallom azt, testvéreim, hogy a tanítványoknak ez a fajta viselkedése, ez a fajta önzése azért van minden szépítgetés nélkül, ilyen hülyen megörökítve az evangéliumokban, hogy mi magunk nagyon komolyan tanuljunk belőle. És az első üzenet, amit így módon a ti szívetekre kívánok helyezni, az ez. Nagyon figyeljetek arra, hogyha tőletek kérnek valamit. Nagyon fontoljátok meg azt, hogy mi a ti válaszatok, és hogy mit tesztek. Nagyon komolyan vegyétek azt, ha valaki kéréssel fordul hozzátok. Kérni rossz. Kérni megalázó, kérni kellemetlen és kényelmetlen. A kérés egy olyan dolog, amit mindannyiunknak meg kell tanulni ebben az életben. Egy beteg mondotta el ez egyszer, hogy a betegségében az a legnehezebb, hogy ő, aki megszokta azt, hogy önmagáról gondoskodik, aki minden körülmények között tudott magán segíteni, arra van ráutalva, hogy másokat megkérjen. És ezért tehetetlennek, kiszolgáltatottnak érzi magát. Kérni rossz, kérni megalázó. Kérni rossz azért, mert érezhetem úgy, hogy terhére vagyok másoknak. Kérni rossz azért, mert sok esetben a kívánságom feledésbe merül. És én érzem magam kellemetlenül, hogy kétszer, háromszor, vagy még többször is el kell ismételnem ugyanazt a dolgot. Kérni rossz, mert könnyen el- és visszautasítják azt, amit kérek. Pedig meg kell tanulni, nem csak betegségben, nem csak kórházban, hanem mindenkinek, hogy kérni tudni kell. Mert számtalan alkalommal előfordul, hogy kell a külső segítség. És amikor ezt átéri és belátja az ember, ekkor jövünk rá arra tulajdonképpen, hogy mennyire kicsinyek, mennyire kevesek vagyunk önmagunkban, hogy milyen sebezhetőek vagyunk. És természetesen megvan ennek a hatása a mi életünkben, hiszen kialakulnak bennünk a jól ismert görcsök. A görcsök amiatt, hogy a kérésünkre a válasz türelmetlen, késedelmes, vagy éppen elutasított lesz. Mindannyian hordozunk ilyen emlékeket, ilyen tapasztalatokat, olykor ilyen sebeket, hogy sokszor inkább a visszautasítástól való félelem miatt inkább hallgatunk, és nem kérünk. És figyeld meg azt, hogy hajlamosak vagyunk ezt másokra is kivetíteni, ha egyszer valaki valamit visszautasított. Úgy gondoljuk, hogy más is megteszi ezt, és ezt Istenre is hajlandóak vagyunk kivetíteni. A kérdés ezen a délelőtten ezt a történetet hallgatva az, hogy van-e ennél rosszabb helyzet, mint kérni magunkért. Kérni a magunk baja, a magunk nyomorúsága, a magunk szenvedése miatt. E történet szerint lehet. Jelen vannak közöttünk gyászoló testvéreink. El tudják mondani, hogy van annál rosszabb érzés, mint az, amikor mi magunk szenvedünk. Sokkal nagyobb a tehetetlenség érzése, sokkal nagyobb a fájdalomnak az érzése akkor, amikor azon nem tudunk segíteni, aki hozzánk nagyon közel áll. A szeretetért az ember olyasmire is képes, amit magáért talán soha nem tenne meg, a kérésben odáig menni, hogy megalázkodom. És egy gyermekét igazi édesanyaként szerető asszony a sorozatos megaláztatásokra is képes, csak azért, hogy a kérése meghallgattassék. Kérni rossz, kérni megalázó. Kérni kellemetlen és kényelmetlen. Mennyire igaz ez ennek az asszonynak az életében? Tudjátok, hogy mit mond Jézus Krisztus ennek az asszonynak? Akiről fejezi az írás, hogy kánaáni származású, nem tartozik a választott néphez. Ősei már akkor ott éltek, Kánaán földjén, amikor Józsuéval még meg sem kezdődött a honfoglalás. És ennek az asszonynak Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem jó elvenni azt, ami a gyermekeké és a kutyáknak adni. Hát, hogyha van pont, amitől mi visszafordulnánk, az bizonyosan ez. Amikor valaki, ami legalázatosabb kérésünkre és könyörgésünkre azt mondja, hogy kutya vagy, te az ebekhez tartozol, és nem a fiakhoz. Hát ez a Jézus nem lenne más, mint meg annyi atya fia. Ő is olyan irgalmatlan lenne? És mi azt várnánk, hogy Jézus, látom, te sem vagy különb. És ehelyett ennek a történetnek a legdöbbenetesebb mondata hangzik el, az, hogy ez az asszony erre a mondatra azt mondja, úgy van, Uram. Azt mondja Jézus korábban a tanítványainak, nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Vajon hányan voltak Izrael házának tagjai, akik pusztán erre a szóra, hogy te elveszett bárány vagy, azt mondták volna, hogy úgy van, Uram. És ez az asszony, aki pogány, aki megvetett, aki kutya, Jézus Dávid fiának, Messiásnak vallja cselekedetei alapján, amiket hallott felőle. A pogány Messiásnak vallja Jézust. Mindazok, akikért pedig jött, azok, akiknek szülővárosában hirdette az Úrnak kedves esztendejét, le akarják taszítani, és meg akarják ölni őt. Őt, akit szülőföldjén, hazájában, Galileában be sem fogadnak, akit botránkoztatónak, Isten káromlónak és a törvény áthágójának mondanak a vallásosok, ugyanezen cselekedetei alapján. Mondjátok, hogy van az, hogy nagyobb hittel fogadják a pogányok, mint saját nemzetségének a fiai. Úgy van, Uram, de jut az asztalán hulló morzsákból a kutyáknak is. Valami elképesztő dolog, ami itt történik. Feljegyezték az egyik kommentárban, hogy ez a történet Luther Mártonnak a legkedvesebb történetei közé tartozott. Éppen azért, mert az bizonyítja, hogy a hit az nem valamiféle szent passzivitás, hanem nagyon is kitartó harc, akadályokat legyőző, próbák között megállni tudó küzdelem. Kérni, akkor is, amikor úgy érzem, szavam pusztába kiáltott szó, nem hallgatja meg senki. Kérni akkor is, ami még nagyobb gyötrelem, hogy tudom, Isten hallja a szavamat, de nem válaszol. Kérni akkor is, amikor visszautasítatom, elegészen addig, míg kérésem meghallgattatik, és teljesül. Olyan sokan vannak, akik kérni próbálnak, de nem teljes szívvel teszik. Olyan sokan vannak, akik azonnal meghátrálnak. Olyan sokan vannak, akiknek nem akkor, vagy nem úgy teljesül kérése. Ez a történet megtanít. Kitartóan, ellenfáradó módon, tusakodóan, szüntelenül hittel könyörögni. Az Úr Jézus Krisztus bátorít minket, mindnyájunkat arra, hogy az ő szava szerint kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, az mind kap. Egyetlen szűrő van. Egyetlen dolog, amit végezetül a szívedre kívánok helyezni. Az, hogy a kérésed nem mindegy, hogy hogyan hangzik el. Jézus azt mondja egy helyen, ha valamit kértek az én nevemben, megadja azt néktek az Atya. Az ő nevében, az ő érdemért kérhetünk csak. És ez a kérés legyen magadért elmondott könyörgés, legyen vigasztalódásért való szó. Szóljon ez szeretteidért, az ő nyomorúságukért, az ő megtérésükért, bármilyen esetben. Kérd azt az ő nevében, és megadja azt néked az Atya. Ámen. Édesatyánk, nyomorultul kell ezt belátnunk, hogy még imádkozni sem tudunk. Hogy kérni is neked kell megtanítani bennünket. És Urunk, hálát adunk azért, hogy te a könyörgéseket meghallgatod. És megbocsátod nekünk azt, hogy mi felejtjük el a választ adni, amikor hálát kellene adni kéréseink beteljesülése miatt. Urunk, köszönjük a lehetőséget, hogy teljes hittel járulhatunk a kegyelem király székéhez. Hogy elét hozhatjuk minden problémánkat, minden bajunkat és gondunkat, és nálad letehetjük. Nálad könnyítést, elengedést, feloldozást kérhetünk. Urunk, arra kérünk téged, hogy a magunkban elmondott néma kéréseket is teljesítsd, hiszen te jól tudod, hogy mire van szükségünk. Urunk, szeretnénk felemelni a mi szavunkat az előttünk álló hétnek, az evangelizációs hétnek az alkalmaiért. Szeretnénk kérni, hogy te lelked által munkálkodj hatalmasan minden igehallgatóban. Szeretnénk megtartani és betölteni keresztjéni tisztünket, hogy másokat hozzád vezessünk. Urunk, segíts bennünket hozzád hívogatni. És Urunk, hadd könyörögjünk nyomorultó, szenvedő, betegségben lévő testvéreinkért. Mindazokért, akiket meglátogattál testi fájdalommal és fizikai kínnal. Urunk, menjen végbe minden a te akaratod szerint, az ő életükben is, de ha lehet, könyörülj rajtuk. És hadd fohászkodjunk közöttünk lévő gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt napokban álltak meg ravatal és sér mellett. Urunk, te add a te végasztalásodat az ő életükbe is. És ismét kérjük azt, hogy a könyörgésünket is hallgasd meg kegyesen. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ámen. A mi Isten tiszteletünknek megáldása, a keresség sákramentuma kiszolgáltatásának megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Bizonyára mindannyian láttunk már olyan szülőotthonban vagy kórházban készült felvételeket, amikor kihozzák az újszülöttet, hogy a családtagok először lássák. Tudjuk azt, hogy a karjára egy picin kis szalag van oda erősítve, rajta a neve, amit ugye a szülők jó előre gondosan kiválasztottak, hogy el ne kallódjék, össze ne keveredjék másokkal, hogy biztos legyen, hogy tudjuk ki annak a gyermeknek az édesapja és az édesanyja. Ma szintén egy jelet, egy pecsétet fogunk erre a gyermekre tenni, Szentlélek Isten segítségével elhelyezni. Ez a jel is arra hivatott, hogy a gyermek el ne kallódjék, másokkal össze ne tévesszük. Ez a jelzés a keresztségnek a pecsétje. Azért adatik, hogy egyértelművé tegyük azt, hogy ez a gyermek ettől kezdve Jézus Krisztusnak, ami megváltó Urunknak, vérén, drága vérén megváltott gyermeke. Ezt jelzi a keresztség, ezt jelzi láthatatlanul ez a jel és ez a pecsét. Az embereknek általában az a hitvallása, testvéreim, hogy az én gyermekem legyen különb ember én nálam. Legyen számotokra útmutató és példaadó ez a gondolat abban a tekintetben, hogy ez a gyermek ismerje meg az ő megváltó urát, Jézus Krisztust. Végezzetek el és tegyetek meg mindent azért, hogy ti magatok is fogadalmatok szerint úgy neveljétek és úgy neveltessétek, hogy ő hitvalló és üdvözülő gyermeke lehessen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Így legyen. Ámen.
Thank you. 103. Zsoltárunk első 5 versét olvasom. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnedet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Amen. A szemvegem kicsit homályos. Ötven esztendő. 50 esztendő egy szent szerződés keretében, ahol a szerződést az Isten pecsételte meg. Ez a házasság. Két ember szövetségre lép egymással Isten színe előtt, ahol a korona tanú maga az Isten. Bocsánat kérek, hogy nehezen tudok beszélni, mert szeretem őket. Amikor az ember a másik embernek azt ígéri, hogy szeretni foglak hűségesen, nem tudja, mit ígér. Állítom, hogy nem tudja, mit ígér. Olyan szépen hangzik és illik is mondani. De nem tudja azt, hogy mi minden van elrejtve az életbe. És az a kérdésem, hogy akik itt vagytok, ti is gondoljátok végig a sajátotokat, akinek van párja. Akinek pedig volt párja. Hogy nem tudja az ember, hogy mit ígér. Aki a pecsétet teszi rá, tudja. Ez az Isten. Ezért minden szerződésnek, ami Istenet köttetik, van egy különleges napi tanúja. Ez ő. Van egy különleges lelki gondozója. Ez ő. Van egy titkos segítője. Ez ő. Hogy nem tudod, hogy mikor, hogyan mentette meg az életedet. Nem tudod, hogy mikor, hogyan változtatta meg a szíved indulatát, mert a házasság a legképtelenebb helyzeteket képes produkálni. Tudom, hogy ti kivételek vagytok, drága testvérek, ez alól, de a legtöbb házasságban előfordul, hogy egy pillanat alatt az egyik fél ellenségé válik. Elég egy rossz tekintet, elég egy rosszul mondott szó, és az ember lelkében fölcsattan, és úgy néz a másikra, hogy pár viadalra kész. És ott a tanú, és egyiknek ad békességet, mértékletességet, csöndességet és alázatot, és nem szakad, hanem újra fonódik az élet. Nem tudja az ember, hogy amikor hűséget ígér, mit ígér. Még kevésbé, hogy mekkora segítséget kap az Istentől. Ti most hálát adni jöttetek ide. Azért a véghetetlen kegyelemért, hogy a roppant nehéz életutatokon végig kísért, ahogy elmondtátok. Hogy maga ez az élet arról beszélt, hogy nagy az Úr, véghetetlen a kegyelme, és véghetetlen a szeretete. Mennyi szenvedés, mennyi meghitt pillanat, mennyi küzdelem, mennyi kegyelem halmozódott össze 50 év alatt. Van nekem egy drága emlékű lelkipásztorom, aki elment már azóta haza. Ő mondta, hogy tudod, Karcsi, nem mindegy, hogy az élet múlik, vagy telik. Mondta, nem értem. Ez roppant egyszerű pedig. Van, akinek minden elmúlik az életéből, és kifolyik belőle minden. A másiknak megtelik, hálával, Isten szerelmével, egyre több egymáshoz kapcsolódó élménnyel, és úgy mennek majd haza, hogy betteltek ebben a világban. Van, aki úgy megy el, hogy mindent elvesztett ebben a világban. Milyen jó, hogy a ti életek nem múlik, hanem telik. Jó végignézni a családom, a szeretteken, és nekem jó itt elmondani Isten előtti bizonyságképpen, hogy megtartom igétek ez, amit így mondott Jézus, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Én is kérem Istent, hogy áldjon meg továbbra is titeket, tartson meg titeket egymásnak, bár az élet titok, nem tudjuk meddig tart, meddig lehet ajándék a másik, mikor szól a titkos hang, hogy jöv el. Amíg ezt az Úr még halogatja, addig éljetek vele, így hármasban, a legszentebb és legmélyebb közösségben. És most újra, előtte, mondjátok el a házassági eskünek a szövegét. Mondd először is, férfi testvérem, én.
Én, Tetelei Zoltán.
Esküszöm az élő Istenre.
Esküszöm az élő Istenre.
Aki Atya, Fiú, Szent. Hallotta Isten akkor is, most is a ti szent esküteket. Az élő Isten kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindvégig veletek.